honi magyarságért és magyar örökség díjjal elismert Kormorán együttes énekese. Várja önöket a beszélgető társ Haják Szabó Mária.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. Nyolcadik fejezet.
A szultán fia, ki ekkor még csak 6 éves volt, szintén Larisszában tartózkodott. Ozmán Csausszal a Kajmakán palotájába is elmentem zenét hallgatni, mivel ezt tartják Törökország legjobb zenéjének. Ez valóban fenséges volt. 10 zenész különféle hangszeren egy magas, födött teremben játszott. A zene naponként bizonyos órákban hallható. A városban Sabbata Lévi zsidó tetteiről szóló dalokat hallottam török nyelven. Ez a lehető legnagyobb csaló volt, és az egész világon nagy port vert. Az énekben elmondatik, hogy Kusszum Pasa rábeszélésére törökké lett. Kusszum Pasát nagyon tisztelik a törökök, és különben is nagyra becsülik, mivel jól ért az orvosi tudományhoz, ehhez a törököknél oly ritka művészethez. Jelenleg erzerumi vezér, ezelőtt budai vezér volt, tehát a németek jól ismerték. A városban láttam egy francia könyvet, mely Cigala Mihályról, arról a híres csalóról szólt, ki a császárt, a francia királyt és többi keresztény fejedelmeket rászette. A császári követ azt mondta nekem, hogy ez jól megnevettette a törököket, és hogy Cigala nem olá, hanem görög származású volt. Semmit sem hallottam a Padre Ottomannóról, kit a nagyúr fivérének hittek. Ez jelenleg Szent Domokos rendi szerzetes, és Torinóban láttam őt. A városon is azon kívül sok század katona, és több mint 5000 teve állott a nagyúr rendelkezésére. Nagyon szerettem nézni, midőn lakásom előtt a csaknem egyenlő nagyságú tevéket itatni vitték a folyóhoz. Púpjok különféle színű volt. A tartomány termékenységéről fényes bizonyságot találhatunk. Ugyanis Mardonius, Xerxész perzsa király fő hadvezére a telet Tesszáliában töltötte. Ám bár óriás hadserege volt, ez soha semmiben sem szenvedett hiányt. És minden élelmiszerhez igen olcsón juthatott. A vendéglőben 6 pennéért pecsenyét, húslevest és sörbetet kaptam. És valami csekély összegért néhány törököt és keresztjént is meg lehetett vendégelni. A város rendkívül népes volt, jól lehet, ekkor csak nem mindenféle nemzet képviselve volt itt, mégis a legnagyobb rend és béke uralkodott. Egy tiszt bottal kezében és 24 ember kíséretében bejárta az utcákat és a részegeket, civakodókat, lármázókat, valamint a jó erkölcsök ellen bármi módon vétkezőket megbüntette. Itteni időzésem alatt, azaz 1669. szeptemberében rendkívül nagy hőség uralkodott, és igen sok lázbeteg fordult elő. Egyéb iránt egész Európa legnagyobb részében föllépett e betegség, ugyanis midőn Angolországba visszatértem, sok lázbeteget találtam, kik ez idő alatt kapták meg a bajt. Éppen ekkor lévén a szüret, Mi is megízleltük az új bort, mikor még egészen zavaros volt. A törökök közül azok, kik vallásosabbak, mint a többiek, sohasem akartak kiforrott bort inni, de a zavaros új borból mégiscsak megkóstoltak egy kicsit. Az egész nyáron át sokszor mentünk a borbélyhoz, ki nagyon jól teljesítette kötelességét. Fölfrissített bennünket, és mindent a saját országában uralkodó divat szerint intézett el. A görögök, mint egy tallérnyi területű hajat leborotváltatnak, azután ezen hely körül, mint egy két újnyi hajat meghagynak nőni, a többit pedig levágatják. A horvátok csak egyik oldalon borotváltatják le hajokat. A másik oldalról se le nem vágatják, se le nem borotváltatják, hanem akadálytalanul nőni engedik. A magyarok egész fejöket leborotváltatják, és csupán a homlok fölött hagynak némi hajat. A lengyelek igen rövid hajat viselnek. Csupán homlokuk feléig hagyják megnőni, valamint csak füleik felét födik be. A törökök teljesen leborotváltatják fejöket, csupán a fejük búbján hagynak meg egy keveset. A frankok sohasem vágatják le hajokat. Sőt, ellenkezőleg épp oly hosszú hajat viselnek, mint mi. Azonban néha fövegök alá rejtik, hogy könnyebben érintkezhessenek a többiekkel, és meg ne botránkoztassák őket. A görög papok sem hajokat nem vágatják le, sem fejöket nem borotváltatják le, hanem igen hosszú hajat viselnek. Borotválkozásnál igen alacsonyan kell ülni. A borbénak az az előnye van, hogy csak nem egy pillanat alatt elkészül. Igen sok szappant használ, és borotváját úgy tartja, mintha kés volna. A vízzel telt medencéből tetszése szerint ereszteti ki a kellő vizet. Egyik lariszai borbéműhelyben jáspiskőből készült, igen régi sírt láttam. Ez igen szép emléktárgy volt, azonban itt nem sokra becsülik az ilyesmit. A borbély felül lyukat vágatott belé, és víztartónak használta. Eleinte zavarban voltam, mivel nem tudtam, hol váltsam be az aranyakat, dollárokat és egyéb magammal hozott pénznemeket. Azonban nagy örömömre a piacon találtam bankárokat, kik azonnal beváltották medinókra s aszperekre, melyek a tartomány legközönségesebb pénznemei. Azon utcák, hol a legnagyobb kereskedést űzik, a többi török városokhoz hasonlóan födve vannak. A boltok igen kicsinyek, de azért tömve vannak minden nemű áruval. A boltos keresztbetett lábakkal ül, és így adja el az árukat. A vevők rendesen az utcán maradnak, és csak igen ritkán, mondhatni, csak nem sohasem lépnek be a boltba. A boltokban nem kapható egyéb árukat illetőleg lovas járja be az egész várost, és kiabálva közhírré teszi, hogy melyik áru, hol és minő áron vásárolható. Ám bár sok keresztjén uralkodó díszistállóit láttam, így például a Louvre-t Párizsban, a nápolyi alkirályt, a száz fejedelmi Dresdában, a gróf Wallenstein félét Prágában, ez utóbbiban minden ló között igen szép márvány oszlop áll, acélból készült jászol rács fölött fejeiknek életnagyságú képe látható, azonban, midőn Larisszában megláttam a szép lovakat, melyeket az egész török császárságból válogattak és gyűjtöttek össze, csak ugyan meg voltam lepve. Kantáraik és nyergeik drága kövekkel vannak kirakva. Oly szelídek és könnyen kezelhetők voltak, hogy öröm volt rájuk nézni. Néhány tatár lovat is láttam. Ezeket igen nagyra becsülik, mert a fáradtságot igen könnyen eltűrik. Gyorsan futnak, azonban külsejük nem szép. Midőn a tatárkán követe a német császárnak is hozott néhányat ajándékba, eleinte azt hittem, hogy ez nem császárhoz méltó ajándék. Néhány görög kereskedő olaszul is tanul, mivel e vidéken utazókra nézve elkerülhetetlenül szükséges az olasz nyelv. Ugyanis a franciával vagy latinnal semmire sem lehet menni. A zsidók itt is, mint Makedóniában, Szerbiában és Bulgárországban közönségesen spanyolul beszélnek. Magyarországon azonban flamandul. Tesszáliában ekkor nagy hőség és szárazság uralkodott. Jól lehet, a nagyobb folyók vize rendkívül sekély volt, a kisebbeké pedig egészen kiszáradt. Mindazáltal Larisszától mintegy 7 mérföldnyire Turnavó irányában láttam egy folyót, melyben bőségesen folyt a víz. Ez a hegyek közt ered és nem oszlik apró patakokra, hanem egyetlen szép folyót képez. Mindazáltal nagy hőség és szárazság alkalmatlankodott az egész tartományban. Ez eszembe juttatta a Deukalion, tesszáliai királykorabeli állapotokat. Ugyanis nagy özönvíz jött az országra, és ez egész télen át tartott. Néhány író állítása szerint az özönvíz a Péneusz folyó torkolatának bedugulása miatt keletkezett, és ennek következtében a folyóvize nem folyhatott le a tengerbe. A Péneusz folyóba számos folyócska ömlik. Ennél fogva nincs mit csodálkoznunk, hogy a teljesen sík Tesszáliát azonnal elárasztotta. Némelyek állítása szerint kezdetben az egész tartományt víz borította, azonban valamely földrengés szétválasztotta az Olimposzt az Osszától, és utat nyitott a Péneusznak, mely ezután a Tempe völgyön keresztül a tengerbe futhatott. A Makedóniában levő Vrbeni városban, mely Kumanovo és Florina között fekszik, igen szép ásványvíz forrásokat és 2 igen nagy tavat láttam, melyek egyikének keletkezését annak tulajdonítják, hogy a hegyből néhány sziklát kivágtak, és ennek következtében rendkívül sok víz folyt ki, mely azután a környéket elöntvén tavat alkotott. Még Makedóniában létünkkor a Csausz azt állította, hogy 2 nap múlva franciákat fog mutatni. Ezek pedig nem voltak egyebek, mint tesszáliai parasztok, kik a Franciaországban nemrégen divatban volt, kis kalapokhoz hasonló föveget viseltek. A tesszáliaiak hajdan igen harciasak voltak, és még most is bátor nemzet. A törökök állítása szerint vakmerőek és elkeseredettek. Ha valaki csak kissé is megsérti őket, mindig találnak alkalmat a bosszúállásra, és már számos török vesztette el életét. Tesszáliában sok híres csatát vívtak, és ha a görögök elfogadták volna Mardonius perzsa vezér kihívását, és megütköztek volna vele Tesszália síkságain, ez lett volna az ütközetek egyik legnagyobbika. A tesszáliaiak szép testalkatúak, hajok és szemök fekete, arcuk pedig üde. Az idegeneknek nagyon tetszenek a tesszáliai asszonyok, és gyakran beszélnek a görög nők szép arcszínéről. A makedónok, kik igen hegyes-völgyes vidéken laknak, már sokkal csontosabbak. Mórea vagy Peloponnézusz lakosai csak nem egészen feketéknek látszanak. A tesszáliaiakat mindenkor jó lovasoknak tartották. A pompás lovakon kívül bivajok is vannak. Legjobbak Santa Maurából és Görögországból kerülnek ki. Továbbá nagyon szép és kifejlett teknős békák is vannak, melyeket, mint valami jó ételt, megesznek. A törökök azonban gúnyolódnak a keresztjének fölött, hogy azt megeszik, holott jó bárányok, csirkélyök és fogolymadaruk is van. Tesszáliában nagy, szép és ízletes füge terem, és sehol sem láttam oly nagy és jó dinnyét. Ez nagyon felüdített bennünket, valamint a narancs, citrom és gránát is. A szőlőtők alacsonyak, mint a montpellieriek. Fenyigéi igen nagyok, a fürtök gyönyörűek, a szőlő pedig a lehető legízletesebb. A bor is igen finom. Dohányt is termesztenek, és többre becsülik, mint a külföldről behozottat, mivel erősebb és csípősebb. A mezőket mindenütt szezám és gyapotfa borítja. Ez utóbbi azonban alacsony marad, de azért kellemes látványt nyújt. Ezen kívül mandola és olajfa nagy bőségben terem. A görögök az olajbogyókat meghagyják érni, és azután megszárítják, vagy pedig még zölden megeszik, mint mi. A sárga virágú tökök, a vadrózsák és a tölgyek örökzöld lombjai az utakat igen kellemesekké és kedvesekké teszik. Itt terem az alkörmös bokor, melyből az alkörmöst készítik. A hegyeken pedig aszklépiász és hunyor, a kövessíkságon levendula, majoránna, rozmarin és más ehhez hasonló növények díszlenek. Makedóniában gyönyörű boglárfákat láttam. Ennél fogva nem kell csodálkoznunk, ha olvassuk, hogy Hippokratész Demokritoszt boglárfa alatt találta. A lakosok gyakran készítenek fokhagymamártást. A vörös hagyma rendkívüli nagyságot ér el, ugyanis kétszer vagy háromszor nagyobb a miénknél. Íze kitűnő, szaga pedig éppenséggel nem kellemetlen. Ám bár sohasem szerettem ezelőtt a vörös hagymát, mindazáltal az itteni nagyon megtetszett, és észrevettem, hogy pompás gyomorerősítő. Uzsonnára szokták adni, és leginkább kenyérre leszik, mégpedig egyszerre több darabot. Egy velünk levő csausztól kérdem, hogy van-e valahol olyan jó vöröshagyma, mint a tesszáliai. Állítása szerint az egyiptomi még sokkal jobb. Most már megértettem a Szentírás ama mondását, hogy a zsidók miért szerették oly szenvedélyesen az egyiptomi vöröshagymát. A nagyúr udvaránál ekkor kevés külföldi követ tartózkodott, ugyanis csak a német császár, Ragúza és Oláország követei voltak itt, azaz a szomszédos országokéi. Ugyanis a többi követek, kik csak a szabad kereskedelem érdekében jönnek a szultánhoz, azok Konstantinápolyban maradnak, és nem kötelesek a szultánt követni. A császár követe kérte a szultánt, hogy valamely szomszéd városba mehessen, mivel Larissa rendkívül túl van tömve emberekkel. A szultán legnagyobb készséggel ráállott, sőt megengedte, hogy bármely várost és abban bármely házat választhasson. Ezért tehát a követ Turnavóra vetette szemét. E város Larissától északnyugatra, szintén Tesszáliában fekszik, közelében számos hegy emelkedik. A város lakosainak túlnyomó része keresztjén, a törököknek 3 mecsetjük, a görög keresztényeknek pedig 18 templomuk van. Az utóbbiak közül legnevezetesebbek a Szent János Székesegyház, a Szent Demeter, a Szent Éliás templom, a Szűz Mária születéséről nevezett egyház, a Szent Kozma, Szent Damián, Szent Anasztáziusz templomok, a 12 apostolról nevezett egyház, a Szent Miklós templom kolostorral és Remete Szent Antal egyháza. A turnavói püspökség a larisszai érsekség alá tartozik. Európa keleti részében csak nem mindenütt a görög egyházhoz tartozó keresztjéneket láttam. Ugyanis a görög vallás a következő országokban és tartományokban van elterjedve. Görögországban, a görög szigeteken, Dalmácia egy részében, Horvátország némely vidékén, ezek mind a törökök uralma alatt állnak, Boszniában, Szerb és Rácz országban, Zagorjében, Bolgárországban, Besszarábiában, Moldvában, Oláországban, Podóliában és a Kozákok országában. Végre az orosz császár óriási birodalmában. Tehát az összes kereszténységnek tetemes részét teszi ki. Ez eszembe juttatja századunk egyik legtudományosabb emberének mondását. Ha összefoglaljuk Európa görög hitű keresztjéneit, és összehasonlítjuk a római egyház híveivel, azt fogjuk találni, hogy a görög egyháznak és hitnek sokkal több követője van. Turnavó város környékén sok szőlő, gyapott cserje és szezámfa terem. Igen szép házat adtak a császári követnek, ki a Signore di Casanova volt. 30 török és keresztjén személy volt vele, kapujánál 2 janicsár állott, kik a világ legbecsületesebb emberei közé tartoztak. A követ milánói származású volt. Okos, komoly, sőt, mondhatni kissé búskomor férfiú. Nagyon szereti a könyveket, de azért igen udvarias és becsületes. Mindig egyedül ebédelt és vacsorált. Titkárja, tolmácsai és a többiek más asztalnál étkeztek, de azért jó bánásmódban részesültek. Ezek törökösen szolgáltattak föl maguknak. A ragúzai követ szintén Turnavót választotta. Kíséreteikhez tartozók igen gyakran találkoztak egymással, és legudvariasabban köszöntek egymásnak. Mindez azonban puszta udvariasság volt, mivel nemigen jó lábon álltak egymással. Nem mulaszthatom el, hogy néhány szót ne szóljak Demeter turnavói görög kereskedőről, kiben a régi görögök kedélyét és jellemét leltem föl. Gyakran megvendégelt bennünket, és mindenkor barátságosan fogadott. Kért, hogy fesztelenül viseljük magunkat, mintha csak saját hazánkban volnánk. Két leányát is bemutatta nekünk, kiket úgy üdvözöltünk, mint angol és francia országban szokás. A leányok a honi divat szerint gazdagon voltak öltözve. Fodorított hajok hátukra volt leeresztve. Cipőik és papucsaik színesek voltak. Körmeiket pedig az alkanna nevű pirosas növénnyel festették be. A növény leveleit vízbe és borba mártva ujjaikra teszik, egész éjjel rajta hagyják, és másnap reggel a körmök teljesen pirosak lesznek. E növényt nagyon használják Törökországban, sőt, a lovak farkát is befestik vele. A szkírói görögök, kik kesztyűket viselnek, ez nem közönséges dolog itt, a körmöket befedő csúcsokat szintén befestik. Az alkannával jelentékeny kereskedést űznek Törökországban. Leginkább Arábiából és Egyiptomból hozzák, és mindenütt elárusítják. Én is hoztam egy levelet Angolországba. Ez a levél a hosszú úton nem vesztette el festő tulajdonságát. Görögország összes tartományai, ahol csak átutaztam, teljesen megváltoztak. A régiek által készített leírások valószínűtleneknek tűnnek föl előttünk, mivel azóta sok nép száguldott itt végig, rabolva és pusztítva. A törökök pedig a leghíresebb helyeket és a városok legnagyobb részét romba döntötték, sőt, még azoknak neveit is megváltoztatták. Még a folyók sem viselik a régi nevet, ugyanis Makedónia legnevezetesebb folyóinak, úgy mint az Axiusnak, Erigonusnak és Aliakmonnak teljesen ismeretlen neveket adtak. Még a Péneusz, a régi költők kedvenc folyója, valamint az Apidanus, Enepus és a többiek sem tarthatták meg ősi nevöket.
Elhangzott régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 8. fejezet. Közreműködött Vida Péter. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Következő részt holnap hallgathatják meg. A Rádió Színház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket észrevétel